Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ugye. Ahogy az lenni szokott, kevés nagyobb élmény van egy konferencián, mint utolsó előadónak lenni, amikor ugye már mindenki rendkívüli izgalommal várja a fogadást a végén. Igyekszem nem visszajönni a türelmükkel. Ugye az előadásom címét egy picinkét módosítottam a budapesti sörgyártás és az első világháborúra. Valóban a hadsereggel akartam foglalkozni, de alapvetően arra jöttem rá, hogy konkrét adatok helyett, hogy miből mennyit szállítottak, magát a folyamatot érdemesebb ábrázolni. Nevezetesen azt, hogy a budapesti sörgyártást, ami 70%-ban lefette az országos, tehát a Trianon előtti országról beszélek, sörgyártását, miképp, mennyiben, hogyan befolyásolta a világháború. Ugye a cím budapesti sörgyártás és első világháború honnan jött, azt jól tudjuk, hogyha ilyen évforduló van, akkor mindenki a saját kutatási témájához hozzáteszi, hogy és a világháború, és a szabadságharc, és így tovább, és így tovább. Tehát alapvetően egy témát kétféle módon lehet megközelíteni, vagy a világháborút kutatom, és erre csatolom rá a sörgyártást, vagy a sörgyártással foglalkozom, és erre kapcsolom rá a világháborút. Hát én a sörrel foglalkozom, ezt el kell árulni a korrektség jegyébe. Hogyan lehet ezt a két dolgot összekapcsolni mindjárt így az elején? Adj nekem egy nőt, aki szereti a sört, és én meghódítom a világot. Első Vilmos német császár mondotta, köszönöm szépen. Ugye azt mondják, hogy ez egy olyan műfaj, mint a szerelem, hogy jobb csinálni, mint beszélni róla egészségükre. Hát a nő, aki kapott az Augusta Victoria császárné, hogy érte annyit a történet, azt nem tudom. De hát ugye, ha azt mondom, hogy hadsereg és sör és világháború, akkor az embereknek mindjárt svejk jut az eszébe. Ugye hogyan szokták svejket ábrázolni József Ládám művészi rajzaival? Hát természetesen sörrel a kezében, és hogy maga Hasek is azok közé tartozott, aki nem érte be a beszéddel. Itt Brejska úr vendéglője előtt vagyunk Prágában. Brejska úrhoz, hogyha meghozták a jeget, akkor szóltak az ott levő íróknak, költőknek, újságíróknak, horribile diktú levéltárosoknak, hogy megjött a jég, és ha segítenek törni, akkor kapnak egy ingyen kört. A mozgósító szavak hatottak, mint a mellékelt ábra is mutatja, tehát magát Jaroszláv Haseket ott láttuk sapkában, az a derékbajoszos úr pedig Brejska. Na de hát vonatkoztassunk el a víztől. Még egy dolog, ami valóban csak a felvezetés gyanánt, hogy milyen összefüggések vannak. Benesov városában működik egy Ferdinánd nevű sörgyár, ez Ferenc Ferdinándról kapta a nevét, aki ugye Konopistjében éldegélt, mert Bécsben nem nézték jó szemmel az ő házasságát, és Konopistjéből észrevette, hogy nem olyan messze van a benesovi sörgyár, megvette. Kellő szerénységgel elnevezte saját magáról Ferdinánd sörgyárnak. És ugye a tulajdon joga 1914. június 28-án szűnt meg annak következtében, hogy találkozó Gavrilo Princippel. Ugye második találkozásra az ismert okok miatt nem került sor. 1923-ban a csehszlovák állam ezt kisajátította, ezt a gyárat, egyébként azóta privatizálták 1993-ban, és a csehek humorára jellemző módon gyártanak egy vörös színű sört, ami a Szegyim Kuli, tehát a hét golyó nevet viseli, mondván, hogy mert hogy ugye a svejek szerint hét golyóval lőtték le őt meg a feleségét, amiket nem igaz, mert csak két lövés volt, és azért ez, mert hát őfensége vérét isztuk, és így emlékezünk meg róla. Ezt nagyjából ezt úgy képzeljük el, ugye, mintha valaki mondjuk Szigetváron legyártani ez Rínyi vére nevű vörösbort egy vatkannal a címkén, de hát a cseh humor azért kicsit másképp működik. Térjünk a lényegre, a budapesti sörgyártás. Igazság szerint a tömeges gyártás a 19. század derekára tehető, és amikor igazán meglódult, az valójában nem más, mint a 19. század vége. Itt röviden fölvázoltam a budapesti gyáraknak az alapjait, tehát két nagyon fontos gyár. 1854 Schmidt Péter, alias Peter Schmidt, egy bajor úriember, aki a Kőbányai Serháztársaságot hozza létre. Ő, ahogy említettem, Münchenben pallérozódott. Ugye nem sokkal később már elkezdték úgy hívni Kőbányát, hogy ez valójában a magyar München, vagy a magyar Budajovice, vagy magyar Budweis. Hát én meg kíváncsi vagyok arra, hogy mikor fogják egyszer azt mondani mondjuk Münchenre, hogy az pedig a bajor kőbánya. Félek, hogy eddig nem fogunk eljutni, de bárhogy is van, ezek a kezdetek. 1862-ben a sveháti Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, majd pedig nagyon-nagyon sokáig az államosításig a Dreher család birtokában marad. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a Dreher legendája ritkán szokta megnevezni, hogy valójában négy gyára volt a Dreheréknek. Volt Svehádban az anyagyár a 18. század végétől, volt a csehországi Mihelóba, és volt Triestbe, és volt a pest-budai, később budapesti. Tehát négy lábon álltak. Az egy más kérdés, hogy aztán a két háború között a budapesti annyira lesöpörte a többit, hogy eladták még a sveháti anyagyárat is. A másik fontos cég volt a Hagenmacher féle, amit ugye a Barber Ágoston és Klusemann Károly alapított még anno Domini. Így került át aztán Heinrich Hagenmacher eréhez, Hagenmacher Henrikhez, aki egy svájci származású úriember lett, és hát ebből lett aztán az első magyar részvényfőzde, egyszerűbben Hagenmacher, vagy ahogy becézték, Hági. 892-ben alapították a nagykanizsai gyárat, 92-ben a kőbányait, nem sorolom el itt a számokat, mert ide vannak írva, azonban egy dologra érdemes felhívni a figyelmet. Látjuk, hogy nagyjából egymás után néhány évtizeden belül jött létre ez a néhány gyár. Ennek az oka pedig a következő, hogy a filoxéra leírtotta a szőlőt. Leírtotta a szőlőt, és az erék magyar ember nem tudott bort inni. Most illúzióink ne legyenek, tehát már akkor is tudtak szőlő nélkül bort csinálni, de nem abban a mennyiségben, hogy az az igényeket kielégítette volna. Ezért aztán ugye valamit inni kellett, ahogy egy sörös korsódán láttam egyszer, ugye vizet csak az iszik, aki négy lábú. Ezért sörrel igyekezett a derék magyar ember pótolni ez irányú igényét. Itt csak csemben említeném meg, hogy 1895-ben például a soproni sörgyárat brünni németek és csehek alapították meg néhány vállalkozó szellemi pozsonyi soproni polgárral karöltve. Tehát azért látszik, hogy a magyarországi sörgyárak alapítói, azok jószerűen egy idézőjelben ekte magyar se volt köztük. Voltak csehek, németek, osztrákok, de hát ebben semmi különös nincsen. Ugye ismerjük azt, hogy a magyar inkább boros nemzet, míg ezek inkább sörös nemzetek. Itt a filoxéra, amit említettem. Viszont érdemes megnézni ezeket a számokat. 1898-913 között, ahogy látjuk, a négy legnagyobb gyár több mint 60%-át tartja kezében a termelésnek. Ezek mind budapestiek, sőt mind kőbányaiak, azzal, hogy a Hagenmachernek van budafoki üzeme is. Ami nem mindegy, de ha egyet visszalépünk, itt látni fogjuk, hogy a fővárosi serfőzde, és ez az első jele annak, hogy nagyon keményen összetartanak a fővárosi sörgyárak, a Daj család hiába hozza létre, ezek kartelbe tömörülvén meggyőzik róla, hogy kizárólag malátát gyártson, de sört már ne, mert azzal már nem fér el a piacon. Ez tehát egy olyan sörgyár, ami nem gyárt sört. Ez egy viszonylag ritka történet. 1890-es években 1,2 millió hektoliter sört termelnek Magyarországon, tehát ez a régi Trianon előtti Magyarországról beszélünk értelemszerűen. Ha összevetjük, hogy a 910-es évek elejére már 3,2 millió hektorról beszélhetünk, láthatjuk, hogy mekkora a növekedés. Természetesen nem tudjuk, hogy a filoxéra nélkül is így történt volna, de az elmondható, hogy a filoxéra ebbe bizonyosan belejátszott. Itt a legnevesebb gyárat látjuk, ugye a Dréher gyárat, későbbi nevén kőbányai gyárat. Hát látható, hogy ez nem egy pici gyár. Tehát ugye ez a kapacitás, amivel ők termeltek, az folyamatos üzembővítést igényelt. 910-es évek elején ugye 16 liter per fő az átlagos magyar sörfogyasztás, de ebben benne van mindenki a csecsemőtől kezdve, tehát itt átlagot számoltunk. Csak összehasonlítás gyanánt raktam oda a Németország, illetve Csehország adatait. Tehát a 200, illetve a 250, ezek mondjuk úgy, hogy fejlettebb országok voltak etére. 914-re, és itt már a háború évében vagyunk, a Dréher termelése 770 ezer hektoliter, és hát láthatjuk alatta a sörfogyasztás, több mint 3 millió. Több mint 3 millió, és alatta ott van, hogy a négy nagy kőbányai gyár, az ebből mennyit visz. Tehát egy 60-70%-ot bizonyosan, én 70%-ot írtam ide, de nem vagyok matematikus, körülbelül annyi. A teljes piac harmada pedig ezen belül a Dréheré. Ezt tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy egy gyár óriássá növekedett, és lényegében véve, ha nem is az alapítástól, de a 1880-as-90-es évek fordulójától egy rendkívül dinamikus fejlődést produkál, és itt jön a képbe a háború. Olvastam olyan gazdaságtörténeti értékelést, ami így indult, hogy a háború semmire új szörnyű csapást nem jelentett, mint a sörre. Ebben azért nem vagyok biztos, mert ugye hát azért itt emberek haltak meg, és hadd ne szóljon mi minden, de lássuk, hogy mi volt. Ez most nem is érdekes, ez csak illusztráció gyanánt raktam be. 913-ban országos sörárpa és komló kiállítás volt az Országos Mezőgazdasági Egyesületnek és az Agrártársaság szervezésében. Gondolhatnánk, hogy egyszer, de nem, ezt évről évre megtartották. Tehát 13-ban is volt egy ilyen, 14-ben már nem volt. Na most a háborús propaganda. A háború, mint olyan, eleinte úgy nézett ki, hogy pozitív hatással van a sörgyártásra. Ugyanis az történt, hogy növelte a fogyasztást. Katonáknak rendeltek sört, kicsit fokozni a hangulatot, ugye a kantinbe egyelve. Tehát például konkrétan a legrégebbi magyarországi sörgyár, a pécsi, ami 1848-ban jött létre, és forradalom ide vagy oda egy német ember alapította meg, mert ki más, nagyon-nagyon élvezte a 914-915-ös évet olyan értelemben, hogy fokozott megrendelést kapott. Ugye a délfelé ott volt a front, kérték tőlük a söröket. A másik dolog, amiben megmutatkozott, hogy a háború az hogyan hat a sörre, az a sörök elnevezése. Tehát amit ide is írtam néhány példát. Néhány évvel ezelőtt Miskolcon csináltunk egy olyan kiállítást, ahol a magyar történelem 150 évét a sörök nevén keresztül közelítettük meg. Indult ilyen sörökkel a kiegyezés sör, Ferenc József sör, őfelsége sör, millennium sör, és akkor jött a háború sör, győzni fogunk sör, aztán jött a nem-nem soha sör, és így tovább. A honvéd sör, hősök söre, Somogyi virtus, ezek mind olyan sörök voltak, amik kifejezetten egy háborús motívumot ábrázoltak a címkéjükön, és hát ezek közül a legjobb talán ez az első magyar részvény sörfőzde 916-os plakátja. A plakát, amiről sajnos nem tudtam képet szerezni, az a következő ábrázolja. Egy baka jelent egy hadnagynak, A következő szöveggel ő távirat, tavaszi részvénysor megérkezett, ellenség megadta magát. És az látszik, hogy két galád muszka, meghalván ezt a hét, már is menekül a magyar hősök elől. Az ember azóta is azon gondolkodik, hogy ha eleget gyártotta volna, megnyerjük a világháborút, de hát nem így történt. És Kovács Forrácsak András barátomat idézném ugyancsak arról, hogy a sörös címkékben és elnevezésekben hogyan köszönt vissza a mindenkori propaganda. Tehát ugye ez itt, hogy Trianon után mindenhonnan hármas halom és kettős kereszt nemzeti trikóról, turulmadár köszönt vissza valamennyi korty után. Ugye mindig kell valami ideológia, hogy miért iszunk. Vörös Marti Mihály írta annak idén, hogy nagyot iszik a hazáért, felvisít, csak hogy egyszer tenne is már valamit. Ez egy igen idős vers, több mint 150 éves, lehet, hogy ma is aktuális. Ami azonban a sörnek igen komoly akadályt jelentett a továbbiakban, az mindenek előtt az árpa használatának az állami korlátozása volt. Ugye a sör alapanyaga jó esetben az árpa. Tudjuk, hogy sokféle sör létezik, de jó esetben az árpa. Kartelbe dolgoztak, ahogy már említettem, tehát szépen leosztották egymás között, hogy ki mennyit gyárt, de 916-tól a kormány a hadsereggel egyeztetve rátelepedett, pontosabban szabályozni kezdte azt, hogy mennyi árpát lehet a kényszergazdálkodás hatására, mert 16-ban ugye már kezdte a hátország érezni a háborút, hogy mennyi árpát lehet betolni a sörfőzésbe. Na most ebből viszont komoly gondok okottak. Kezdődött mindjárt, hogy a sörgyárak nem tudták kihasználni a kapacitásukat. Hiába tudtak több sört gyártani, nem volt alapanyag, nem volt árpa, nem gyártottak sört. El kellett bocsájtani embereket, ezen felül pedig, mivel kevesebb volt a sör, ez mindjárt áremelést generált, ugye meg kellett emelni a sör árát. Drágább lett a sör, ez viszont oda vezetett, hogy kevesebben vették meg. Tehát egy ilyen spirálba került az egész sörgazdálkodás, ami azért katasztrófa, mert nézzük meg a 13-as adatot, amit odaírtam. Ugye itt kifejezetten az árpáról van szó. Tehát 2,61 millió mázsa sörárpát nem tudott felhasználni a magyar söripar. Ezt kivittük. Egész egyszerűen azért, mert a saját gyáraink nem tudták felhasználni egy évvel a háború előtt. Ennek egy része sörformájában jött vissza, hogy 6 millió korona értékben hoztak vissza sört. És 16-ban meg ott tartunk, hogy nincs árpa a sörgyárakban. Tehát, hogyha el lehet mondani, hogy ennek az iparágnak alátett a háború, akkor azt gondolom, hogy ezek a számok kiválóan érzékeltetik. Lássuk a további következményeket. A háború 1918-ban véget ér, Magyarország ugye még ennek szenvedi az utóhatásait, 1919 tanácsköztársaság előtte őszi rózsás forradalom, 1920 Trianon, és úgy néz ki, hogy konszolidálódik a helyzet, de nem. A sörgyártásnak valóban alátett a háború, de legfőképpen akkor, amikor már a háború véget ért, akkor láttuk az igazi következményeit. Miről van szó? Ugyebár, ahogy említettem, a kapacitás, az kihasználatlan. Egész egyszerűen hiába áll a gyár, nincs mivel dolgozni. Ezen kívül jelentősen csökken a kereslet. A lakosság szám ugye csökkent, ezt pontosan tudjuk, de a szőlőterületek itt maradtak. Az állam pedig elkövetett mindent, hogy a lehető legtöbb bort lehessen eladni. Kezdjük mindjárt ott, hogy a bort nem lehetett kivinni külföldre. Ugye nem volt olyan állam, akivel kereskedhettünk volna. A bor itt maradt bent, itt maradtak a szőlőterületek, és akkor a magyar állam végül is úgy ítélte meg, hogy a bor az egy olyan iparág, a borászat, amit támogatni kell, és pedig támogatták azzal, hogy a bor olcsó volt. És emiatt aztán az egyébként is nem prosperáló sörgyárak 910-es évek végén, 20-as évek elején egész egyszerűen esélyük nem volt, hogy föltámadjanak. Lássuk itt néhány konkrét példát, amit felsoroltam. A soproni sörgyárat újra kellett alakítani egyszer. 18 április 1-én bezárt. Reménykedtek a soproniak, hogy az áprilisi tréfa nem az volt. Egész egyszerűen nem tudtak tovább termelni. Pécset ugye megszállja 1921. augusztusáig a szerb hadsereg, vagy szerb-horvát-szlovéna, úgy jobban tetszik. A három pécsi sörgyárból kettő becsődül, a Pannónia az működik, de minden bevételét viszik a déliek. Egészen addig, amíg el nem mennek onnan. És hát a legjobb példa a Hagenmacher. A Hagenmacher akkor már Dreher érdekeltségben van, és egész egyszerűen a kőbányai sörgyárat 23-ban bezárják, és Nagyváradra viszik át, ami ugye már határon túl van, Nagyváradra viszik át a teljes berendezését, mert ott lehet sört gyártani, van piac, el lehet adni, és micsoda katasztrófa, gondoljunk bele, Fonoda lesz a sörgyárból, hát ez egy katasztrófa. Általában egy kiválóan prosperáló textilüzem volt, de hát azért mégiscsak megdöbbentő. Képzeljük el azt a dolgozót, aki esetleg átképezte magát, természetben kapta a juttatást, és akkor egyszer csak kap egy rakott textilt. Tehát láthatjuk, hogy itt olyan globális következményekkel számolhatunk, ami leginkább a sörfogyasztásban látható, hogy milyen tragédia volt. Ugye itt említettem, hogy 914-ben, sőt 14 előtt az átlagos magyar sörfogyasztás 16 liter per fő volt. 28-29-ben 7 liter, visszaesik a felére. És nézzük meg 33-at, már a világgazdasági válság is belejátszik. 2 liter per fő. Hát azt egy jobb délutánon egy levéltáros gond nélkül. De beszéltem már olyannal, aki látott már olyat, aki hallott ilyenről, ezt így lehet megfogalmazni. Nézzünk néhány konkrét termelési adatot, mert a számok nem hazudnak állítólag. 913-14 az összmagyarországi sörtermelésről van szó, tehát 100 hektoliterbe. Összevetve 920-21-jel nézzük meg a visszaesést, és itt van gyárakra lebontva. Tehát látható, hogy mindenhol brutálisan visszaesett. Brutálisan. A Hagemacher leépülését pedig eleve mutatják a számok. Azt gondolom, hogy ez nem nagyon kell bármit is hozzáfűzni, hogy a fővárosi serfőzőt viselte meg a legkevésbé, tehát annak látszik, hogy a termelési kapacitása összemérve mondjuk a Dreherrel, az ugye a töredéke. Az a töredéke. Ez viszont a jó kérdés, és megmondom őszintén, még nem jöttem rá, hogy ők miért húzták meg ennyivel. Ennek érdemes lenne utána járni. De minden esetre azt, hogy a sörgyártás nem volt esélye lábra állni nagyjából a 20-as évekig, ez elmondható. Alapvetően úgy tudtak életben maradni, hogy a sör mellett valamiféle melléküzemágat kellett létesíteni. Miért? Lássuk a Drehernek a példáját, mert a legsikeresebb még a Dreher volt, döntően Dreher Jenő zsenialitásának köszönhetően. 923-ban vagyunk, ugye ott van ugye a kőbányai termelése, tehát a négy kőbányaié, az 308 hektó. Látjuk, ez a 14. évének a 15%-át sem teszi ki. Nem sorolok több számot, de a Dreher a következő megoldást választja. Fogja magát és a külföldi gyárakat eladja, ezt korábban említettem. Tehát még a sveháti anyagyártól is megszabadul, és Budapestre koncentrál mindent. 921-től elkezdenek konyakot gyártani, 24-től pedig likőrt. Azt gondolhatnánk, hogy egyedi lépés, de nem. A legtöbb sörgyár, így az újra feltámadó soproni, a pécsi és egyáltalán a vidéki gyárak kénytelenek valami mást is gyártani. Van, hogy textil gyártanak. Van, hogy valami ipari terméket. De lényeg az, hogy önmagában egy sörgyár nem áll meg a piacon, és mire felívelne újra, de ebben már nem megyek bele ebbe a történetbe, addigra szépen eljön a második világháború, ami ugye megint tönkrevág mindent, aztán meg jön a szocializmus, az megint egy másik történet. Ami azonban visszatérve a Drehert illeti, egy házasság révén gyakorlatilag a Hagenbacher immár nem csupán kartelbe, hanem egy család kezére kerül, és 933-ban jön létre a Dreher Hagenbacher sörfőzde, ami visszaszerzi azt a majdnem monopól helyzetét, hogy 70% az övé, de ezen a visszafogott kisebb piacon. Tehát azért ez konkrét számokban nem ugyanaz. A Dreher sikerét jelzi ez a plakát, ahol azt igyekeztek bebizonyítani mindenkinek, hogy tulajdonképpen 0-tól 100 éves korig Dreher termékeket kell inni. Ezen önmagában lehet jót nevetni, de az igazi lényeg a szövegen van. Itt említettem, hogy a gyárak nem tudtak életben maradni anélkül, hogy ne termeltek volna mást. Nem látszik jól, hogy mik a feliratok, de így igen. Tehát, nézd, hogy hízik a kis bébi, Dreher tejet adnak néki. Gyorsan nő és ha 10 éves, csokoládét kér, ha éhes. Ám mihelyt a 20-ba lépett, desszertet visz lányka néked. Hát nem minden lánynak kell desszertet vinni, van, aki a sört szereti, ez más kérdés. Hogyha 30 neje szoptat, ki tápsörre ezért szoktat. Megbírkózván 40 évvel, koronasört iszik hévvel, jubilál, ha 50 végül, s baksör folyik szünet nélkül, mikor aztán jöjjön 60, Szent Jánosra tér át lassan, s kit 70 év meg nem rendít, kívánja a Dreher brandit. 80-as, kit hívva dívány, rendesen csak likört kíván, s 90-et, ha eléri, megint csak is tej kell néki, s felsóhajt, ha 100-ig vénül, hol lennék már Dreher nélkül. Aranyos kis bigfa versek ezek, ugye nekem a karinti féle reklám jutott eszembe, ez a Royal Butor, Royal Cosny, Royal Ágyon legjobb feküdni. Ez konkrétan így fogalmazott meg. De alapvetően, ami ebben tényleg komoly adalék, hogy látszik, hogy a Dreher kérem szépen még tejet is termelt. Azért ezt most próbáltam, tudom, hogy vannak gyümölcsös sörök a világon, de azért ez mégis más kategória. És hogy a sör, az milyen fontos dolog, zárásként itt néhány dolgot idéznék, egy 56-os röplap. A kőbánya dolgozói munkástársak több mint 3 hét óta áll az életet adó munka, és ezt egyebek mellett a sörgyár tudatja a forradalmi Budapesttel. Hogy ugye azért van egy határ, amit mégsem volna szabad, hogy megcsináljunk. És hát Benjamin Franklin, ez a kiváló ember, aki Bostonban egyébként a Milk Street-en született, elvonatkoztatva erről a Milk Street-től, ő mondta azt, hogy benne az erősítette meg az Istenben való hitet, amit itt mondott, hogy a sör annak bizonyítéka, hogy Isten szeret minket, és azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Miért vitatkozzunk vele? És hát zárásként tényleg csak néhány kép, itt ifjabb Rejsül Vencelt látjuk a sörgyárának a gépházába. Nézzük meg ezt a büszkeséget. Ifjabb Rejsül Vencel édesapja még Vaszláv Rejsül néven született, Morvaországból vándorolt Keszthelyre. Hát ki az, akinek Keszthelyről a sör jut az eszébe? Na, ugye, hogy nem sok ember? Mondjuk nekem igen, de nekem mindenről. Viszont ő alapította meg, Vaszláv Rejsül, ezt a keszthelyi sörgyárat. A fia már Rejsül Vencel volt, Jóderék magyaros bajusszal, az ő fia pedig már Keszthely várospolgármestere volt. Tehát itt láthatunk egy polgárosodási, illetve egy elmagyarosodási folyamatot, és ez az ő gyáruk volt, tehát 49-ig volt övék ez a gyár, utána már nem. Ez pedig az egyik kedvenc tételem, amit a sörökről tudni lehet. Grüninger Privatbrauerei Hamburg, ahol kipakoltak egy 13. századi polgármesteri rendeletet. Ott van az eredeti szöveg. A polgármester közhírét étető szerdánként serf nézetik, emiatt a patakba szarni kettől nem szabad.
Hát azt gondolom, hogy a köztisztaság és a kőjár is elégedett lehetne ezzel.
Természetesen láthatjuk, hogy a polgármesteri hivatal már a 13. században elhivatott volt a köztisztaság ügye iránt. Itt a legjobb szakirodalmat láthatjuk kiváló szakemberek ajánlásában, és hát ugye, ahogy említettem, a sör az tényleg olyan dolog, hogy jobb csinálni, mint beszélni róla. Tehát itt látszik, hogy a fővárosi levéltár levéltárosai azért derekosan oda teszik magukat, ha kell. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy a Legenda Egyesületnek, illetve a velem való kapcsolatnak köszönhetően a Premium Pivo Kft. 60 liter sörrel ajándékozott meg minket, 30 liter világos, 30 liter barna szfiáni várja itt a tömeget, és ha nem beszélek, ennyit már ihatnánk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.